A lágy hangok vonala. Rádió Bézs.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegvári Katalin vagyok, ez az Ismerős hangok című műsor. Az én vendégem egy olyan művésznő, akiről Kocsák Tibor karmester, zeneszerző azt mondta, hogy ő bármilyen műfajban, az éneklés bármilyen műfajában otthon van, egy pillanat alatt tud váltani, teljesen mindegy neki, hogy gospelt énekel, musicalt, operettet, popnótát, de hát azért azt tudni kell, hogy Magyarországon és a világban is, sőt, elsősorban opera énekesnőként ismerik, és ha megengednek egy szubjektív megjegyzést, ő számomra a pillangó kisasszony, bár sokféle énekessel hallottam már, de őt még nálam nem tudta senki felülmúlni, és azt hiszem ezzel a rajongók is így vannak. De ő Angelika nővér, ő Susanna, Norma, és ő Mimi a Bohém életből, és még sorolhatnám tovább. Vendégem a Kossuth díjas művésznő, aki az Operaház örökös tagja, a Halhatatlanok társulatának tagja, Kincses Veronika.
Szép jó napot kívánok!
Az a helyzet, hogy itt kiválasztottunk különböző számokat, különböző műfajú számokat, és mindegyikhez nyilván van valami történet, van valami olyan érzelmi állapot, amiről érdemes lenne beszélni. Hát nézzük először a pillangó kisasszonyt. Hallgassuk meg először az áriát, és akkor utána beszélgetünk róla.
Thank you.
Nekem mindig könnybe lábad a szemem, ha ezt hallgatom.
Hát már szép a zene.
És ez egy nagyszerű felvétel, ez egy híres lemez, igaz? Legalábbis...
Igen, ezt Giuseppe Pattani vezényelte, és Amerikában 1984-ben, mert hát ugye 80-ban készült a lemez, az év hanglemeze lett, az Opera News, az egy nagyon híres nemzetközi opera újság, és az az év lemezének megválasztotta, amit csak ott tudtam meg kint New Yorkban, de azért hát itthon nem tudtam, úgyhogy én hoztam haza a hírt, meg az újságot, hogy ez igaz, lássák. Hát nagyon örültem persze.
Épp a minap valakivel beszélgettem, és ugye nézi az ember, hát ha nem is elejétől végig, de belenéz ezekbe a tehetségkutatókba. És úgy sajnálom ezeket a mai fiatalokat, akik egy ilyenbe elmennek, hogy egyrészt olyan jelzőket hallnának a zsűri tagoktól, amiket soha többé nem fognak hallani, tehát, hogy világszám vagy bárhol a világon, ilyen még nem volt, és akkor eszembe jutott, hogy te is a Kimit Tudban tűntél fel, ahol olyan zsűri tagok voltak, mint a Várkonyi Zoltán, a Pernye András, a Petrovics Emil, Szinetár,
Rábai Miklós,
és minden egyes értékelésük, ez felért egy ilyen nagyon népszerű egyetemi órával, és akkor megnyertétek, hát nem kaptatok 10 milliót, szerintem 5-öt sem, hanem...
Nem kaptunk se, illetve a Szófiai Vitre elmentünk.
Azt mondom a fiatalabb hallgatóknak, hogy világifjúsági találkozó.
Busszal, azt hiszem busszal mentünk oda, majd vissza, de nagyon jó volt.
Igen, és megmondták nektek, Kern Andrásnak, Rost Andinak, neked, hogy akkor most tessék elmenni a szakmát megtanulni, és akkor elmentetek a főiskolára. Ott már álmodoztál arról, hogy... Te egyszer pillangó kisasszony leszel?
Nem, hát nem. A pillangó nem járt az agyomban, de én jártam rádió gyerekkórusban 10 éves koromtól, és ott én már szólókat énekeltem gyerekoperákban, és akkor én elhatároztam, hogy én operaénekesnő leszek. Hát persze mindenki kezdte, hogy megőrültem. Anyukám is csak csóválta a fejét, hogy mi lesz ezzel a gyerekkel, ha ilyeneket mond, de én elhatároztam, hogy az leszek. És az is lettem. Hát mondjuk jó így visszafele gondolva, ez nagyon egyszerű.
És miért nem akartál popénekesnő lenni, vagy táncdalénekes? Hát azokat a műfajokat is tudod.
Megmondjam miért? Mert az túl szép volt a hangom. És nem szerettem ordítozni, és nem szerettem mindenféle. Épp nézem a tévében, és olyan pofákat vágnak, már bocsánat, hogy mintha kifejeznek valamit, és nem fejeznek ki semmit, csak világsztároktól lelopják. Szeretnék látni egy igazi egyéniséget, ami nagyon-nagyon
ritka.
Igen,
karaoke verseny, ez olykor-olykor, igaz, hogy valakit utánoz...
Az az igazság, hogy nem igazán nézem, mert nem, mert idegesít. Na, szóval mit? Elhatároztam, aztán voltam orgonista, zeneszerzést tanultam, szép sorba mentem is. Aztán.
Arra a pillanatra emlékszel, amikor megkaptad a pillangó kisasszonyt?
Hát igen, először volt a lemez. Nem, legelőször a pillangó kisasszony, amikor még soha nem énekeltem, akkor a Bécsi Státszóperben énekeltem először. Tehát ott volt.
Nem is itthon?
Nem, egyszer volt.
És ott miért próbán... gondolták, hogy te azt el tudod énekelni?
Hát nem tudom. Nem
hallottak másban nyilván.
Igen. És akkor meghívtak pillangóra, akkor ott énekeltem, hát azt hittem, hogy belehalok, mondom, mert volt egy fél nap próba, egy normális próba színpad nélkül.
És előtte még sose játszottam?
Nem, csak részletekben játszottam. Illetve játszottam egy opera vizsgámon az egész második felvonást.
Hát jó,
amit igen. De azért ilyen szerencsés a pillangó, mert akkor én vártam a fiamat, mint főiskolás. Akkor volt, hát még nem látszott a pocak, hogy benne a gyerek, de körülbelül 3-4 hónapos terhes voltam, és úgy énekeltem végig, és ez neki szólt. Úgyhogy talán ez volt az ihlet. És akkor azt elénekeltem a Státszóperbe, utána megcsináltam a lemezt, ha jól emlékszem, és utána lett csak Pesten premier. Ez így ment.
És aztán Magyarországon.
Hát, Magyarországon, és ez, hát a világot tulajdonképpen körbe jártam vele.
Hány országban jártál? Hát, egyszer összeszámoltad meg?
Még nem.
De azt tudom, hogy sok helyen ott maradhattál volna, és te mégis hazajöttél.
Na jó, hát vannak ilyen betegségei az ember, de hát nézd oda, én annyira kötődtem ide akkor is. Nem is tudtam elképzelni igazából, már én itt jól éreztem magam.
Na most váltunk egy nagyot, mert ugye én az elején elmondtam, hogy te minden műfajban otthon vagy. És rendelkezésünkre bocsájtottál egy kincset.
Hát,
a Kincsesvára hozott egy kincset, hogy ilyen jó kis közhelyes legyek, és akkor ezt most mondd el, légy szíves, hogy mi ez?
Egyik kedvencem el sajnos már meghalt, nem él már Zsuzsi, Cserháti Zsuzsival. Egyszer egy közös, azt hiszem karácsony-szilveszter között felléptünk a Budapesti Kongresszusi Központba egy ilyen show műsorba, és valamit ki kellett találni, hogy ő is énekelt az övét, én is valami könnyedebb, komoly zenefélét, hogy mégis a műfajnál maradjak, és aztán énekeltünk együtt egy számot, ami isteni egyszerűen ment, kis stúdióba voltunk, ő volt az egyik szobában, én a másik szobában fülhallgató, na akkor próbáljuk meg, ugye volt a zenei alap, ő énekelt az ő stílusát, én énekeltem magamét, amit ott kitaláltam, egy kis improvizáció volt bennem, mert a Zsuzsit ugye ismertem, és tényleg minden számát tudtam. És én nekem úgy kellett, hogy kicsit operásan, de azért benne legyek a stílusban, és akkor olyan viccre vettük az egészet. Én mindig leragáltam az övét, ő leragálta az enyümét, és marha jól szórakoztunk, és akkor megkérdeztük, hogy na, hát ez megvan, és elsőre fölvettük. És ezt nagyon őrzöm, ezt a lemezt. Hát...
Star shining right above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me.
Ez örület. Örület, és hogyha belegondol az ember, ha ezt mondjuk Amerikában két kincses cserháti minőségű művésznő csinálja, akkor ebből úgy meg lehet élni egy pár évig. Neked meg ottan lapul a fiókod
hát
van.
Hát igen, ez, tudod, az embernek van.
Na, majd most beszélünk egy másik...
emlékei, amit megőriz.
De hát annyira érdekes, hogy épp közben mondtam, hogy ha 100 pillangót hallanék, akkor is felismerném a hangodat. Ha 100-szor hallanám ugyanazt a számot 100 emberrel, akkor a Cserháti hangját is felismerném. És van egy csomó olyan énekes, aki mindent tud, a hangja is hát jó, csak nincs jellegzet.
Igen, a jellegzetes egyedi hangod van.
De ezzel születni kell, vagy ez hát kialakul igen, valahogy?
Igen. Hát kérdés, hogy ki milyen iskolát végez, mármint énekiskolát, mert van olyan művész, aki világhírű, de még sincs igazi saját hangja, mert minden nagy sztártól valamit átvesz. Azt ő elegyíti, és akkor azok szólalnak meg minden frázisban.
Sipos Jenő volt, ugye?
Igen, többek között.
Mit kaptál tőle, ami ugye egy életre szólt?
Hát azt, hogy dolgozni kell, tanulni kell, gyakorolni kell, nincs mellé dumálás. És Orosz Júliától, aki szintén nagy énekesnő volt, ilyen ugyanezeket mondta, és hát a trükkök, a szakma trükkjei, amit az
de ember... Érdekes, hát mi nagyon régóta ismerjük egymást, de sose voltál olyan igazi opera énekes nős alkat, tehát hogy állandóan sállal a torkodon, meg rettegés, hogy...
Hát rettegés az igen, most például egy kicsit hurutos vagyok.
De valahogy...
Na de hát, ha még aktív énekes voltam egy ilyen huruttal, ami most van, amit hol hallani, hol nem. Már a halálomon voltam. Lettem volna, és minden énekes így van, hogyha a hangszere nem épp, és nem jó, akkor...
És úgy kell hát reggel, keltél, hogy van-e hangom, vagy
igen,
nincs
igen,
hangom?
Igen, úgy, mint a táncosok is mondták, a Szakály Gyuri például, hogy akkor reggel fölkelnek, akkor megnézik, hogy milyenek ma az ízületek, az izmok, ropogtatják a csontjukat.
Nagy teher,
az énekes
nem?
Meg énekel. Nagy teher. Óriási nagy teher. És akkor tudod, hogy este előadásodon, akkor egész nap ott üsz a lakásban egy énekes, és ha lehetőséged van rá, nincs más dolgod éppen, de általában az profi nem vállal aznap csak előadást, más dolgot, és akkor próbálgatod időnként, hogy szól-e a hangod, vagy sem. Na most ezt ugye, ez legalább napot veszük, az legalább 8 óra, míg eljutsz a színházba, eljutsz az operába énekelni.
Na jó, hát akkor nem leszek opera énekes a következő életemben sem. A következő ária az a Janis Kikiből való, a Lauretta áriája. Te mondtad, hogy legyen ez. Miért?
Igen, azért mert Én csak lemezre, meg koncerten szoktam énekelni, meg ezt majdnem minden szoprán énekesnő énekli, mert nagyon népszerű, de most már minden reklámban ezt hallani, minden tévében, rádióban, akárhol, mindenhol, különböző módokon, autókat hirdetve, meg bármiket, alumínium edényt hirdetve, úgyhogy most szeretném úgy azért, hogy úgyha meghallgatná a közönség, a hallgatóság,
ahogy ez kell.
Nem ahogy ez írva van, és az eredetit.
Thank you.
miért csak koncertteremben énekelted?
Mert nem, az operában nem kaptam meg ezt a szerepet, és ez egy olyan népszerű, meg rövid, meg nem könnyű, csak rövid, és főleg ráadásnak, vagy a műsorban, vagy mert népszerű.
Nem kérted, hogy szeretnéd el énekelni?
Nem igazán kértem szerepeket.
Miért?
Hát, mert
nagy felelősség, igaz?
Nem csak azért. Tehát amit kértem, azt rájöttem, hogy amit kértem, azt nem kaptam. Azt mindig más kapta. Hát akkor mondom, nem kérünk, amit kapok. Aztán én nem tudom elmondani azt, amit a Gobbi Hilda mondott, hogy szerepet nem szabad visszaadni, mert volt olyan szerep, amit jobbnak láttam a visszaadók.
És
azután,
miért?
Hogy elénekeltem, mert nem tett jót a torkomnak, és nem volt a hangomnak való, és volt, amit meg eleve el se fogadtam, amit nem csináltam meg. Mert úgy éreztem, hogy nem nekem való. Hát igyekeztem vigyázni a hangomra, mert senki nem vigyáz rá, ha én magam. Tudod, a rendezők, karmesterek, ó, nagyon jó lesz, csináld meg, így, meg úgy, meg amúgy. Tudod, akkor még nem voltak a rendezőknek olyan saját olvasatai, mint manapság, de azért voltak elképzeléseik, hogy ki énekel meg, hogy. És ha nem ment a hangomnak, nem énekeltem már fájó szívvel, mert ha buksz vele, akkor senki nem segítem. Ott visszatornázhatod magad, akkor az körülbelül 2 év kiesésnek számít, hogyha megbuksz egy szerepbe, jó esetben. Tehát azt kell énekelni, amire a hangod alkalmas.
Igen, hát ez a gazdálkodj okosan, ez a ti műfajotokban. Most gyorsan elmondom a hallgatóknak, hogy 1000 éve ismerjük egymást, azért tegeződünk, de gondolom ezt ki is találták, hogy a ti műfajotokban ez nagyon fontos dolog, mert vannak énekesek, nem fogjuk most megnevezni őket, de tudunk ilyeneket, akik ideje korán abba kellett, hogy hagyják az éneklést, mert egyszer nem gazdálkodtak jól a hangunkkal.
Igen, tehát, igen.
Én ezt nagyon érdekes volt számomra, amikor megtudtam, hogy hiába tudsz valamit elénekelni, ha az életkorodnak nem megfelelő a szerep, mert
nem csak az életkor, a hangszínednek.
Na, úgy értem, hogy a hangszáladnak. Igen. Tehát van, amit fiatalon nem szabad, mondjuk.
De a hangszínednek sem megfelelő, akkor az ember, ha egy kicsit jó muzsikus, akkor önkéntelenül amit a szerző leírt, azt szeretné követni, tehát érzelmekben, hangerőben, stb. És akkor vagy többet ad abból a hangjából, ami nem erre, mondjuk egy lírai szopránok, elkezd drámai szoprán énekelni, és azért az árt. És nem. Tényleg, 2 kicsi hangszal, meg ki tudod cserélni a hegedű húrt, a cselló húrt, a nagybögöt, tudsz nádat az oboába, a klarinét, fagot, stb. De
zongorát is fel lehet hangoltatni, igen.
Csak a hangszalagodat nem tudod. Hát még nem hallottam, hogy átültettek volna, és ha át is ültettek, biztos, hogy nem lett énekes utána az illető, de ami meg megvan, és jó, hát akkor arra vigyázni kell, én így gondoltam.
Szóval ezt kezdettől fogva ilyen tudatosan?
Igen.
Tanított ezt valaki, vagy magadtól?
Hát mondták sokszor a tanárok, de hát tudod, a fiatalság olyan, hogy nekem aztán beszélhetnek.
Önfelett,
én ide nekem az oroszlánt, és ez teljesen helyén való egyébként, de szóval azért mondjuk nem hiába tanítottak a szüleim, azért odafigyeltem arra, amit a tanárok mondtak. Meg gondoltam, hogy ezek csak jobban tudják, mert egy életet már végigcsináltak a pályán, hát akkor értenek hozzá.
Mielőtt a következőt felvételt meghallgatjuk, ami szintén egy különlegesség. Azt kérdezném, hogy a fiadat is ilyen tudatos építkezésre nevelted, vagy mondjuk el, hogy Vajda Gergelyről van szó, aki ma már jól ismert karmester, Amerikában saját zenekara van, itthon is jól ismerik, egyre másra kapja a felkéréseket, néha többet is, mint amennyit egy ember elbír, de ő bírja. Uh-huh. Szóval nevelted őt erre? Vagy
hát,
látta otthon? Hát a papája is muzsikus, ugye?
Apukája szintén zenész, és de hát ővele inkább az apukája tudott többet foglalkozni, mert neki mondjuk nem vette annyira igénybe, ő nagyon igénybe vette a munkája, a rádiózenekarban volt első fagottos, de nekem az operában reggeltől estig ott kellett lenni, és ő tudott, mivel ő pedagógus szülők gyereket, hát ő jobban tudta, hogy kell gyereket nevelni, meg fiúgyereket, és munkára fogta, kőkemény munkára. És amikor a fiam a zenei gimnáziumba felvitezett a konzervatóriumba, azt mondta nekem, hogy hát úgyis felvesznek. Mondom, na nem mondd, és miért? Azt mondja, mert én tudni fogok. Mondta ezt 14 évesen, és akkor azt mondtam, hú, hát itt nincs semmi baj, jöhet a kamaszkor, jöhet minden, és azóta is, szóval, hát ebbe beleszületett, mondtam neki, hogy hát nem kéne egy kicsit, nem, azt mondja anya, nem ugyanezt csináltátok? Ugyanezt csináltuk. És ez, ebből nem lehet, ez ilyen, mint a mókuskerék, benne vagy, akkor nem bírod abba hagyni, mert szereted. Mert ez nem munka, munka, nagyon kőkemény munka. Ez egy hivatás, erre születni.
Soha nem felejtem el, ott voltam a vizsgakoncertjén a Zeneakadémián, ahol te énekeltél az ő vezényletével.
Igen.
Hát én annyira sajnálom, hogy akkor azt valaki nem vette föl. A te arcodat, ahogy egy anya és ugyanakkor egy művésztárs így együtt.
Hát rettenetesen izgultam.
Tudom, emlékszem rá, majdnem belehaltál az
hát
izgalomba,
igen.
Hogy jó legyél, hogy nehogy a fiadnak valamit ártsál, hogy ő jó legyen, hát szóval ez akkora attak lehetett, hogy
hát egyáltalán
is tudom, hogy hogy lehet ez kibírni, én nem biztos, hogy kibírtam volna.
Úgyhogy nekem borzasztó nagy élmény elmenni a koncertjeire és hallgatni a nagy sikerét, nagyobb örömet okoz, mint a saját sikere.
Hát az így is van egy anya esetében.
Hát valami olyan hihetetlen boldogság,
hát persze.
Hogy látom, hogy jó, és tehetséges, és megy neki, és nem kellett itt, meg ott, meg amott, meg emit. Hát,
nem
hát
hiszem, hogy az a férfi rajta kívül megszületett, akire így néznél rá, mint a Gergőre.
Hát,
ott azon
van akkor... két unokám, azokat is imádom.
És ők is muzsikusok lesznek?
Nem, bár a kisebbik nagyon hajlik afele, a nagyobbik az muzsikált nagyon jól hegedül, de most junior válogatott korcsolyázik, short track, ez a rövid távú korcsavált, és teljes sikerrel. A kisebbik még nem döntött, hogy focista vagy zongorista legyen, de ami késik, nem múlik.
Na most egy ária következik ugye a bohém életből, és nem amit várhatnánk, hogy a Mimi,
igen.
Amit egyébként Pavarottival énekeltél, többek között Pavarottival itt az Erkel Színházban, és egy fantasztikus előadás volt, ha nem?
Szóval több remek tanúra énekeltem itthon is, meg külföldön is, meg külföldiekkel is. Tulajdonképpen ez igazán a legkedvencebb Puccini, amit soha nem szerettem zeneakadémista koromban, Mimit, mert mindenki azt énekelte. És hát én sose voltam, ha mindenkit csinált, azt én sose csináltam. Miért? Mert mindig egy ilyen, na jó. És végre elénekeltem a Müzettát, amelyik a másik női szerep, és van egy nagyon jó áriája, a Müzettkeringő, egy rendkívüli dallamos, ugye, mint csináltam, és nagyon szexi szerep. Hát a Mimi az meg csak beteg, tüdőbeteg, kis beteg madárka, de ez a Müzetta mindig úgy földobja a közönséget, és tele van élettel, és hát megpróbálkoztam vele, hogy megy.
Na, halljuk.
Thank you.
Jó, most már operában nem énekelsz, ez a te nem. döntésed volt?
Igen, részben, igen, igen.
De énekelsz,
már nem éneklek, abba hagytam, mert hogy mondjam, ez amit egy nagy szerelem, a vége, akkor vége. Nem, meg főleg megmondom miért, mert amikor én bekerültem az operába, láttam az idősebb kolléganőket, mindenki úgy, hát igen, hogy ez már öreg, meg idős, nem, igen, volt igaz, de hát a fiatalok, akik jönnek, mindig azt mondják, mert ők szeretnének, mindegy. De én azt mondtam, hogy inkább kérdezz, hogy mikor énekel, és akkor azt mondja...
Inkább legyen hiányérzetük.
Hát ez nem, nézd, azt mondják, hogy ez még mindig énekel. Inkább mondják azt, hogy miért nem énekel még?
Helyes.
Sokkal jobb. Ez meg volt, szép volt, az életem része. Mindenkinek megvan a maga ideje, és...
Én is azt mondtam, hogyha tovább tart a sminkelés, mint a műsoridő, abba fogom hagyni. Igen, a képernyőzést abba is hagytam.
De és egy előnye van, nem kell reggelenként próbálgatni, hogy szól-e
hangom. Hát egy csomó minden, ugye, nincs idő, de hát annyi fantasztikus, ott van az Angelika nővér, amiből televíziós műsor is készült. Hát annak idején a Magyar Televízióban ezt azért adózzunk Bánki László emlékének, és köszönjük az élő színetár Miklósnak, hogy egyáltalán ez a tévézenés színháza volt.
Igen, igen, igen.
És az, hogy az operaénekesek akkortájt, hát egyszerűen híresek voltak, ismerték őket az emberek.
Igen, de külföldön is, mert azért külföldön se olyan gyakorlak az operafilmek tévében, és azt hiszem, ez egyedülálló kezdeményezés volt, és nagyon sikeres, és nagyon sok olyan darabot vittek.
Ez a tévézenés színháza volt.
Igen, amit különben mondjuk esetleg nem is játszottak, és jobb rendezők.
Olyan szomorú dolog, hogy a mai fiatal operaénekeseket, palettáncosokat, de tovább megyek, a prózai színészeket sem ismeri a nagy közönség, és régen pedig ismerték őket, és maximum egy ilyen beszélgetés műsorban látható valaki, vagy ilyen kisé bogyút a játékban, és ennyi.
Hát nem elég celebek.
Igen, celeb.
Ez a baj.
Igen.
Én ugyan nem voltam celeb, én csak énekesnő voltam, és más Kossuth-díjas meg csak színész volt, vagy színésznő, de azért bennünket ismert. Hát igen, mert változik a világ.
Mivel telik a napod?
Mivel telik? Jaj, hát csak annyi, de
tulajdonképpen... Nekem nagyon imponál, hogy megtanultad a számítógépet, és értesz
igen,
hozzá.
Igen, igen, mert
Facebookolsz.
Jó, ezeket csinálom, de azért ez kicsit túlzásba viszem, mert jó, tudom, ez a korunknak a terméke, meg a korunk világa, de szóval sok időt elvesz egyrészt, másrészt azt mondom, hogy így nem tudom megmondani, hogy ezt sem, azt sem, amaz csinálom, mert annyi apró dolog tevődik össze, amit csinálni kell. Tudom, az unokára vigyázni, elvinni az orvoshoz, megcsinálni ezt, vagy arra gondolni. 660 ezer dolog, amit föl kell írnom, és meg kell csinálni.
Az unalom nincs benne,
nincs,
a szótárokban.
Nincs unalom, ávunalom nincs. Egyébként én miután eljöttem nyugdíjba az operából, elmentem Pécsre tanítani az egyetemre.
Bizony, sőt, professzor lettél, tanszékvezető.
Igen, akreditáltuk az egyetemi szakot énekből. Ott működtem körülbelül 6,5 évig, és aztán...
De szeretted csinálni.
Szerettem, igen, igen. Csak aztán voltak vitáim, és mondtam, hogy hát én ez már túlkoros vagyok, csinálják a fiatalabbak, úgyhogy...
De hát az egy nagy dolog volt, hogy professzor lettél,
és
azért...
Hát az... jó, habilitáltam is, meg minden kötelezőt megcsináltam, de azért még futott a projekt, amit akkor én ott megcsináltam, ami azt jelentette, hogy nem csak Baranyában voltunk általános iskolákban opera keresztmetszettek, és az összes énekes hallgató fellépett ilyen mindig más helyen, és általános iskolákban reggel 8 órakor Hári János, Falstaff, Figaro, ezek mind mentek, hát szóval nagyon nagy dolog volt, meg kisebb helyekre, kisebb falvakba, és aztán...
Ez a gyerekeknek is jó volt, meg a fiatal
persze,
operistáknak
persze.
is.
Hát hogyne, és akkor kisebb zenekar volt, ahol csak zongora fért be, és aztán az egész Dunántúli régióba ez úgy elterjedt, és erre nagyon büszke vagyok.
De aztán ez is abba maradt.
Abba maradt, igen.
Úgy időben mindent abba tudsz hagyni, igaz?
Hát igen.
Beszéljünk most egy olyan lemezről, ami közösen készítettünk, közösen. Hát én voltam mondjuk a szerkesztője, ma azt mondanak,
hát, hogy... nagy ötlet volt.
Hogy producere.
Szép.
Ami úgy született, hogy én patronáltam a Fóti Gyermekvárost. És nagyon szerettem oda elmenni, és szerettem a gyerekeket, és úgy éreztem, hogy valami nagy élményt kell adni. És akkor én rávettelek téged arra, hogy csinálj egy közös rávettelek. Nem kellett nagyon rábeszélni. Rögtön igent mondták Kocsák Tiborral együtt, és iszom ebből egy kicsit, meg köhögnöm kell. Ugyanis itt padlószőnyeg van, amire én allergiás vagyok, és érzem, hogy a por jön mindenhonnan. Szóval csináltunk egy lemezt, amiről majd mindjárt beszélünk, de először hallgassunk meg róla egy
szerintem
dalt.
Szerintem meghatottál egy kicsit.
Igen, hát ez egy szép... Azt,
mert ez egy nagyon szép dolog volt. Szép gondolat volt, tökéletesen kivitelezve, és soha még élek el, nem felejtem a gyerekeket. Azt a boldogságot, hogy stúdióban, megtudták mi az, hogy stúdió, meg fölléptünk az örökös tagság keretén belül, az operet, ugye? Operet,
igen, színe, igen.
Ott is egy színpadon szerepelnek. Egész
hát részt vettek a tévéműsor fel, csináltuk egy tévéműsor, Bánk Ivánnal, emlékszel,
igen,
ő volt a rendező.
Igen, egy tévéműsort is.
És ott vettük föl a Fóti Gyermekvárosba.
Azt is, tehát ez olyan élmény volt, olyan meghatározó, ebben a műsorban meg is szólaltattátok a gyerekeket, és mindegyik úgy vallott róla, hogy ez egy csodálatos, meghatározó élmény, egy teljesen más világ, és nyitás egyáltalán a világra, és a közösségre, és az éneklésre, és a zenére. Tehát, hogy az intézeten, a gyerekotthonon kívül mi mennyi más van, és az, ami nekik nem adatott meg, a szép családi élet, vagy a normális gyerekkor, amiben az részesül, akivel azt a szülei törődnek, vagy foglalkoznak, azt valahogy így most megkapták, ezt a közösséget, és annyira boldogok voltak, olyan helyesek.
Nagyon, nagyon.
Kicsitől a nagyig, és én nagyon boldog voltam, hogy rám gondoltál, hogy ezt én csináljam a gyerekekkel, szóval nagyon jó volt.
Most,
azóta is kedvenc lemezem, meg kell, hogy mondjam.
Most a szeretett hangjairól, melyiket hallgatjuk, a Mária Magdaléna dalát.
Oh,
Hát ezen a lemezen ugye vannak szólószámok, például ez az. De most hallgassunk egy olyat, amin a gyerekekkel együtt énekelsz.
És csak táncoltunk azért, is élőben.
Táncoltatok, és ezt csak azért szerettem volna, mert nagyon szeretem ezt a számot. De most akkor jöjjenek a gyerekek is.
Mitől szelidebb és szűbül a világ? Akármi torc a hátadon, ne légy na morcs, ne bán nagyon! Egy hont elég, és virág hull elég! Arra int, merj, papic, mindig mosolyogni kell, jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell rajtad! Merj, papic, mondtam, mosolyogni kell, szívvel is meg lélekkel. Arra így az erikot, visz mindig mosolyogni kell, jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell. Rajta hát még ott visz, mondtam, mosolyogni kell, szívvel is meg lélekkel. Nyögve szállom, így gyerek, ezek se centiméterek, mégsem fárad el, míg mézeket szipel. Fészek ropó vörös megye, saját dologtól ébredek. Egy van, elég, és készen már az ég. Arra itt veri popisz, mindig mosolyogni kell, jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell. Rajta hát veri popisz, mondtam, mosolyogni kell, szívvel is meg lélekkel. Arra itt veri popisz, mindig mosolyogni kell, jaj, ne felejtsük el, hogy mosolyogni kell. Rajta hát veri popisz, mondtam, mosolyogni kell, szívvel is meg lélekkel.
Ez egy nagyon jó szerep, ez a Mary Poppins.
Hát az biztos, csak akkor még nem volt tervbe véve sehol itt Magyarországon, mert állítólag a jogdíjal volt valami. Tehát azóta már megy a Madách Színházba.
Szereted a musical műfajt?
Én nagyon szeretem, én musical énekesnő akartam lenni.
Igen?
Csak sose voltam divatos alkat, és ezért mentem inkább az opera fele.
De milyen fura dolog ez a musical. Most itt közben még ezt hallgattuk, beszélgettünk a Mamma Mia-t, hogy a musical ugye egy igazi jó előadásról beszélgetünk.
Igen.
Nem egy ilyen futószalagon előállítottról. Oda színésznek is kell lenni.
Hát ez a színpadon, minden műfajhoz színész kell. Egy színésznő, ha még nincs is hangja, tegyük fel, csak
hát
éppen, hogy
valamennyi
van, meg tanul is természetesen, megképzik. Ha nem jó színésznő, akkor nem tud semmit megvalósítani, hiába van hangja, de ha nincs olyan hangja, olyan értékes, olyan, mit tudom én, extra, akkor is meg tud oldani, még egy opera szerepet is, ezt állítom neked.
Ezt komolyan mondod?
Ezt komolyan mondom. Hát például az egyik legnagyobb színésznünk, a Molnár Piroska, az kérlek szépen Kurták György darabot énekelt, adott elő. Nem hittem a fülemnek, és tökéletes volt. Tökéletes volt, a fiam vezényelt éppen. Hát én csak néztem, hogy miket tud. Mikre képes a Molnár Piroska? Pedig nem egy operai hang, és nem egy komoly zenei, nem egy komoly zene jelöadó, nem is csinálta soha, de hát fantasztikus volt.
Tettél az elején egy fél megjegyzést, és akkor azt hagytam, de mert másról beszéltünk, hogy nem rajongsz a modern rendezésekért, vagy csak a lárpurlár modernekért nem rajongsz?
Ez már régóta kering a kritikákban, meg a rendező azt mondja, hogy az én olvasatom, tudod mit? Nem érdekel engem az ő olvasata. Először is azt akarom alapul látni, amit az a szerencsétlen szerző megírt, megalkotott. Utána lehet mindenféle gondolat, de én szeretném az eredeti darabot különféle. Ez olyan, mint a ruha. Mindenféle, különböző anyagok vannak, de abból végén csak ruha van, amit hordok. Tehát nem olyan, ami hordhatatlan, mert olyan ruha is.
De biztos láttál már olyat, amelyik izgalmas volt.
Én nem vagyok a modern és az új rendezések ellen, egyáltalán nem. Kortárs rendezés, mert az persze, hogy kortárs, de se a kortárs zene ellen, nem. A fiam nagy kortárs zene rajongó, meg szakértő, de megvezényel is rengeteget. És ugye igyekszem vele lépést tartani, meg a korral, de amikor ki van fordítva egy darab, és mindenféle hülyeség és utalás, és napi utalások vannak benne, ezt én nem szeretem. Nem vágyom vissza az 50-60-100 évvel ezelőtti kosztümös rendezést, az meg pillogunk, meg ilyen.
Megállunk egy helyben, lecövekelve.
Hát ami hozzám szól, és amiről szó van, nem szeretem ezeket a kifacsart dolgokat. Tulajdonképpen elvész az eredeti darab, és semmi nem marad belőle. És az, hogy miket akar kifejezni a rendező, az engem hülyeségekkel ábrázolva, az nem érdekel.
Hát nagy mázlista vagy, hogy nagyon sok olyan előadásban voltál, ami a kedvedre való, ami meg nem azt... Volt
hát,
olyan is, de ezt most felejtsük el.
És akkor csak a szépre emlékezem.
Igen, túl a szivárványon.
Anyukám énekelt a slágert, csak a szépre emlékezem.
És akkor mi meg most elrepülünk, jön a Túl a szivárványon, a Szeretett hangjai lemezről, és ezzel búcsúzom már a hallgatóktól, és köszönöm Kincses Veronikának, hogy eljött hozzánk.
Örömmel, és köszönöm én.
Mikor itt lenn hideg szél vésúg, mikor sűrűn zuhog az eső, fent már készül a fénylő víz. Mikor a jól csak egy ábránd marad, és a szívben apad az erő, egy fényjel messze, messze hív, és egy különös madár kéglő szárnyal fölém száll. A
híd, a széles út vezet, de odaérünk.